Folytassuk akkor a Péter levelét, illetve befejezzük most a Péter második levelének a végét szeretném elolvasni. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezetének a 17. és a 18. versét. 2 Péter 3.17-18, így hangzik. 268, Sanyi, 268. oldalon. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelembe és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Még mielőtt erre a részre rátérnénk, egy-két dolgot szeretnék mondani itt a Péter leveleivel kapcsolatban. Igaz, mert elérkeztünk ennek a levélnek a végéhez, illetve hát a második levélnek a végéhez is. És hát egy-két dolgot érdemes talán úgy visszatekintésképpen át gondolni, amit az apostol az igével kapcsolatban, vagy hát az Úr Jézussal kapcsolatban mondott nekünk. Mind a kettő tudjuk, hogy egy körlevél volt a kis-ázsiai gyülekezetnek íródott. Az első levél az inkább egy bátorítás volt, tehát egy bátorítás, egy búzdítás. A második levél az pedig inkább egy figyelmeztetés és egy intés az apostol részéről. Nyilván nem csak a kis-ázsiai gyülekezetnek íródott ez a két levél, hanem nekünk is. Tehát minden egyes gyülekezetnek, akik hallgatjuk Istennek a igéjét. Az első levél esetében arról volt szó inkább, hogy nagy volt a veszély, hogy a különböző gyülekezetek ahhoz a fajta világi gondolkodásmódhoz hajlanak, ami abban az időszakban nagyon erőteljes volt, és hát nagyon dívott, mégpedig azt, hogy igyekeztek világiassá tenni a hívő életformát, vagy az életmódot, és Péter apostol ez ellen óvott, hogy a hívő életnek szentnek kell lenni, és az Úr Jézusba kell növekednünk. Tehát az egyik jellemzője a hitünknek, az Úr Jézusba vetett hitünknek, az a fajta tisztaság vagy hűség, amit ő az ő megmentésébe vetünk, mert tudhatjuk, vagy tudjuk, hogy ő meghalt a bűnösökért. És ezért mondja Péter apostol, hogy a hívő élettel együtt jár a szenvedés. Tehát aki szenved, az megszűnik a bűntől, és nem a szenvedés által leszünk tökéletesekké, hanem a Jézus szenvedése által válik az embernek az élete teljessé, befejezetté az Úr Jézus Krisztusban, és ebben Jézus példát adott nekünk. És ezért ennek a levélnek inkább a kulcs szava a szenvedés volt, hogy az ő szenvedése az ő sebei árán gyógyulunk meg. A másik az inkább figyelmeztetés és bátorítás, tehát a Péternek a második levele. A hátterében szintén, talán egy kicsit időben is ez előrébb volt ez a levél, és hát az a probléma merült fel, hogy nagyon sokan tagadták az Úr Jézus Krisztusnak a váltság halálát, és Jézusnak a visszajövetelét. És Péter apostolnak az indítéka állítólag ez volt, hogy ezzel kapcsolatba éljön, mert ezek alaptanítások. Tehát aki tagadja azt, hogy Jézus a Krisztus, és azt, hogy az Úr Jézus visszajön, az a kereszténységnek az alapjait kérdőjelezi meg. És nyilván ez nem egy bölcs dolog. De ma olvastam a interneten, hogy Kenyába állítólag egy ügyvéd megkérdőjelezi Jézusnak a perét, és most Izrael be akarja perelni, hogy az egy igazságtalan ügy volt. Hát egy kicsit úgy nevetségesnek hat ez az egész. Tudjuk, hogy igazságtalan volt a per, tehát ezen nincs mit vitatkozni, de hát el kellett tenni 2000 évnek ahhoz, hogy ez valakiben úgy látszik, hogy fölmerüljön egyáltalán problémaként, meg hát nem gondolom, hogy ennek olyan fajta kimenetele lenne, mint ahogy mit tudom én a holokauszt idején, most is halljuk, hogy azok a zsidók, akik élnek, vagy hozzátartozók, azok valamiféle kárpótlást kapnak. Hát most akkor Jézusnak úgymond a hozzátartozói fognak kárpótlást kapni, vagy én el nem tudom képzelni. De hát azt hiszem, hogy ez egy kicsit olyan tévút ilyen szempontból, viszont az nagyon valóságos dolog, hogy Jézus visszajön. És éppen ezért komolyan kell vennünk, mondja Péter apostol az Úr Jézusnak a visszajövetelét, már csak azért is, mert Péterék tanúi voltak Jézus halálának, feltámadásának, szenvedésének, és úgy írja ezt a levelet, mint aki tudja, hogy a tévtanítások az utolsó időszakban felerősödnek, és éppen ezért az embernek résen kell lennie, nem pedig megkérdőjelezni a hitet, hanem ott a Péter levelében ismerjük ezt az igét, de felolvasom az 1 Péter, illetve 2 Péter 1:20-21-et. Az így hangzik, mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött, vagy az Isten által küldött emberek. Tehát nyilván ez arra vonatkozik, hogy igazából megkérdőjelezni nem nagyon lehet Istennek a szavát, mert azt lehet mondani, hogy a Bibliát emberek írták, de úgy írták emberek, hogy Isten által ihletett szavak ezek, nem pedig egy másfajta emberi vagy művészi ihletés van a háttérben. És erre hivatkozva, vagy hát ezzel folytatja tovább itt az apostol, azzal, hogy ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok. Érdekes a megszólítás, vagy a befejezés, igaz, nyilván Péter apostolnak ez a kifejezése, hogy ti pedig szeretteim, ebbe benne van a másik embernek, vagy a másik az ember számba vétele, illetve testvér számba vétele. Tehát Péter apostol nem mint egy magas lóról beszél a kis-ázsiai gyülekezet hívőihez és hozzánk sem, hanem úgy, mint aki egy valaki, mint aki ugyanúgy szeretett valaki az Úr Jézus Krisztusban. És hát ez azért egyáltalán nem mindegy, hogy ilyen fajta szándékkal élünk-e mi is a mindennapokban, vagy egyáltalán nem mindegy, hogy mondhatjuk azt az embert is szerettünknek, aki családtag, de itt az Úr Jézus Krisztusban van való szeretetről van szó a megszólításban. Két dolgot mond ez az ige először is. Az egyik azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak benneteket. Itt az elvetemültek, ez azt a fajta tévedést jelenti, amiről a Péter levele kapcsán már beszéltünk. Tehát már volt szó erről a Péter második levelében, hogy ezek az igazságtalanság volt, az okvetetlenkedés, az elhajlás, a fösvénység, az alattomosság, a hamis tanítások, igaz, ezt végigvettük, amikor a második fejezetet vettük, és hát nagyon pontos itt a megszólítás arra vonatkozóan, hogy az elvetemültek tévedgései el nem sodorjanak benneteket, mert talán keménynek hat egy picit a szó, de az apostol azért beszél ennyire világosan, mert elvetemült mindaz, aki arról beszél, hogy az Úr Jézus nem Krisztus, és hogy Jézus nem jön vissza. Tehát ebben az értelemben egy olyan fajta alapgondolatot vagy tanítást igyekszik elhinteni, hogy ez bizonyos értelemben rosszabb a gonosztevőnél. Mert a gonosztevő megtérhet. Aki elkövet egy konkrét bűnt, az az ember megtérhet abból a bűntől. De az, aki úgy tanít, vagy úgy beszél, hogy nem ismeri el Krisztusnak az istenségét, vagy a valóságát, és ennek alapján mondja a gondolatait, az végül is magában ránt másokat is ebbe a veszélyes helyzetbe, ami a kárhozat, amiben ő, ha nem is hisz, de azért tudjuk, hogy ez valóság. Nekem szólt ez a kifejezés, hogy el ne sodorjanak, úgy az ember előtte vannak azok a dolgok, vagy ismerjük azokat a képeket, hogyha megállunk egy nagy folyó partján, igaz, annak van egy sodrása, vagy van egy olyan, hogy magával ragadja az embert. Vagy ugyanilyen, hogyha fölmegyünk egy hegyre, vagy egy toronyra, azt szokták mondani, hogy a mélységnek van egy olyan húzása. Tehát olyan érzése van az embernek, mintha az úgy húzná, persze hát az értelmes ember nem veti le magát, vagy veti bele magát a vízbe ilyen esetben, de mégis van egy olyan fajta magával ragadó sodra. És nyilván ezért, azért mondja ezt az apostol, mert azok a fajta téveszmék, amik akkor is voltak, meg ma is vannak, annak van egy saját maga meggyőződésébe vetett igazsága, ami igyekszik arról meggyőzni az embert, hogy az az igazság. És ezért nem kell komolyan venni az igét. És éppen ezért igaz, ahogyan mondta Spurgeon, hogy mindig könnyebb valakit lerántani az asztalról, mint felhúzni. És az az ember, aki egy felemásigába kerül, egy olyan lányt vesz feleségül, vagy egy olyan férfihoz megy hozzá, hogy mondván ő majd megtéríti az illetőt, akkor az nagyon furcsán fogja magát érezni egy időszak múlva, mert valószínű az esetek többségében a gyakorlat legalábbis ezt mutatja, hogy nem az történik, hogy felemelkedünk, hanem inkább magával rág bennünket az, ami lenten van, mert ilyen az emberi természetünk. Könnyebben alakul egész egyszerűen a lenthez, mint a fenthez, mert az nehezebb. És ezért nyilván az apostol is nagyon jól tudta ezt, hogy a kis-ázsiai gyülekezetekre ez a fajta veszély, ez valóságos fenyegetés. Nem véletlenül mondja az Úr, hogy ha az Úr Jézus visszajön, vajon találni fog-e hitet ezen a földön. Hogy azt lehet látni, hogy nagyon sokszor inkább a hitetlenség az, ami növekszik az embereknek az életében. Én három dolgot írtam le ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet ennek a állomása, és szeretnék három ige helyet elolvasni. Ez az Úr Jézusnak a visszajövetelével kapcsolatos mind a három. Az egyik a Máté 24-ből, mégpedig a Máté 24, 42-től 44-ig. Ott azt olvassuk, Máté 24, 42-től 44-ig. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyben nem is gondoljátok. Ez az igen talán arra vonatkozik, igaz, itt most nem azt a részét, amiről többször is beszéljük, a visszajövetelnek a kiszámíthatatlanságát, hanem inkább a másik része volt előttem, hogy legyünk készen. Ez a készen létel, ez azt jelenti, hogy legyen egy élő kapcsolatunk az Úr Jézussal a mindennapokban. A készen lenni az olyan, mint amikor az ember útra készen áll valahová. Tehát valahová utazunk, igaz, és akkor mit szokott csinálni ilyenkor az ember? Összeszedi azokat a ruhákat, könyveket, podgyászt, amit vinni akar. És akkor, amikor érkezik a vonat indulása, vagy kocsi, vagy busz, vagy mindegy, akkor azt mondja az ember, hogy készen vagyok. De a készenlét az azt jelenti, hogy mindent bepakoltam ahhoz, hogy azt az utat meg tudjam tenni úgy, ahogy szerettem volna. Na most itt lelki értelembe vett készen létről van szó, amikor a szívnek az állapota az Úr Jézussal rendben van, akkor vagyok készen. Amikor amikor teljes meggyőződéssel hiszem, hogy Jézus a Krisztus, és ő az én megváltóm, és ezt tudom, akkor vagyok kész. Amikor ez még nem biztos, amikor még az életem olyan, hogy bizonytalan vagyok benne, hogy most akkor hogy is állok, akkor nem vagyok készen. És azért mondja itt az evangélium, az Úr Jézus, hogy vigyázzatok és legyetek készen, mert nem tudjátok, mikor jön el. És ezért a legfontosabb nem az, hogy azt számítgatni, hogy ez mikor történik. Nyilván egy vonat indulását azt tudjuk általában, hogy mikor következik be, de ilyen vonatkozásban az Úr Jézusnak a visszajövetele az bizonytalan, viszont hogyha hitben az életünk rendben van, az Úr Jézusba vetett hittel rende vagyunk, akkor készen állunk a vele való találkozásra. Legyen az bármikor. A másik ilyen ige, az a Márk 13-ban van, szintén egy ezzel kapcsolatos. Márk evangélium a 13. fejezetének a 33. része, vagy verse. Tehát Márk 13.33-tól. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Amikor az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőröknek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura. Lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Igaz, ez a második figyelmeztetés, ez arra vonatkozik, hogy legyünk ébren. Nyilván ez nem olyan értelemben szó szerint értendő, hogy akkor aztán ne aludjunk, mert hát ezt az ember egy ideig bírná, de aztán egy idő után nem nagyon bírná, mert hát így lettünk alkotva, hanem az ébrenlét az a szellemi ébrenlétet jelent. Nem véletlenül olvassuk másutt, amikor arról van szó, hogy ha valaki lámpást gyújt, azt nem rakja a vég alá, vagy az ágy alá. Mert az a lámpás, az mindig a Bibliában a Szentléleknek, vagy Isten szellemének a jelenlétét jelenti. És akkor, amikor valakiben ott él Istennek a szent lelke, Istennek a szelleme, az azt jelenti, hogy ébren van. Amikor elevenen él bennem. És az ágy alá lakás, vagy a véka alá tevés, az pedig azt jelenti, hogy valaki aludni akar, és idő előtt beteszi a gyertyát, vagy a lámpást, vagy most teljesen mindegy, hogy mit mondunk, nyilván abban az időszakban más volt ez az eszköz, az ágy alá. Vagyis az idő előtti elalvásra vonatkozik ez. Hogy el ne áltasson bennünket valaki vagy valami. Hogy erre vonatkozik itt az ébrenlét, igaz, hogy az Úr Jézusnak a visszajövetelére ahhoz szellemileg késznek kell lenni, ébernek kell lennünk. Vagyis ott kell, hogy éljen Istennek az áramló szelleme az életembe, ami élettel tölti meg, új élettel tölti meg a mindennapjaimat. És nem az az óemberi élet dominál, amilyen a magam természetéből fakad. Azt jelenti, hogy készen vagyok, hogy várom ő, hogy ez bármikor bekövetkezhet, és ezért ébren fog bennünket találni, akkor is, hogyha alszunk. Tehát ez nincs a fizikai alvással szemben ez a fogalom. És a harmadik ige, az pedig a Lukács evangéliumában van, mégpedig a Lukács 21-ben. Egyszer a 8. verset szeretném elolvasni. Azt olvassuk Lukács 21:8-ba. A végét. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Meg azt, az idő közel jön. De ti ne kövessétek őket. Tehát ez pedig arra vonatkozik ez az ige, amit látunk a mai világban is, igaz, nem is tudom, most mondták, hogy Magyarországon 34 egyház van. Tehát azt hiszem, hogy 34 bejegyzett egyház van. Hát ha az ember úgy végig gondolja, hogy ez a 34 egyház, ez valójában hát talán egy kézen meg lehet számolni a hagyományos egyházakat, De én azt hiszem, nagyon sok ilyen hindu, meg mindenféle ilyen közösség is bejegyzett egyházként működik. És az volt a feltétel, vagy valami ilyesmit mondtak, hogy most el fogják fogadni a különböző közösségeket, tehát egyfajta ilyen liberalizmus felé mentek el. Az a lényeg, hogy vallási tevékenységet végezzen. Tehát szó sincs arról, hogy az Úr Jézus álljon a középpontba, hanem annak a vallási tevékenységnek megfelelően éljenek. Akkor az egyház. És itt Jézus azért beszél erről, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, de ne kövessétek őket. Tehát azért vonatkozik erre Jézusnak ez a figyelmeztetése. Én azt gondolom, hogy ez egy törvényszerű dolog, hogy egyre több olyan közösség van, aki valójában nem az Úr Jézus Krisztust hirdeti, de mégis esetleg egyháznak, vagy még súlyosabb a keresztény egyháznak vallja magát. És még ugyanebből a részből, a 34. verstől szeretném elolvasni, azt olvassuk ott, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék, mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Ez abból a szempontból is szólhat talán nekünk, itt az éberségről volt szó, hanem itt ez a három dolog, hogy mámortól, részegségtől és a megélhetésnek a gondjától meg ne nehezedjen valakinek a szíve. Igaz? Tehát több olyan valós veszélyről is beszél az ige, ami elviheti az embernek az életét a mindennapokba, az Úr Jézussal való élő kapcsolatból. Vagy az, hogy valami idegen dolgot követ, ez lehet művészet, vagy valami teljesen olyan egyéni dolog, hogy az ember attól megmámorosodik, és azt fontosnak tartja. De lehet a megélhetésnek a gondja is igaz, vagy hát itt a részegséget is említi, hogy és akkor hirtelen lepjen meg benneteket a nap. Az ember azért hajlamos arra, hogy valamibe belefeledkezik. És amit csinál, ha abba belefeledkezem, akkor utána nem válik fontossá az, hogy én nekem élő kapcsolatom legyen Jézussal. Pedig azért mondja itt az ige, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. És fontos, hangsúlyos ez a kifejezés, hogy könyörögjetek szüntelenül, nem véletlenül hangsúlyozza ezt az ige több helyen. Tehát ez az első figyelmeztetés, amiről itt beszélt Péter, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak. Ez ebből a szempontból fontos, hogy mindazok a hatások, amelyek érik az embert, és ez lehet nyilvánvalóan tanításbeli, vagy másfajta hatás, ami nem az Úr Jézushoz viszi közel az embert, az nehogy elsodorjon bennünket, hanem tudjunk megállni a mindenfajta ilyen jellegű támadásokkal szembe. A másik talán ilyen szempontból lehet, hogy egy picit közelebb áll hozzánk, vagy közelebb áll a mai hívő életformához, azt mondja Péter, és a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ördögnek is, meg a világnak is az a célja, hogy az, aki meg van győződve az Úr Jézus Krisztusnak az eljöveteléről, és Jézusnak a megváltásáról, és hitben van, akkor azt a hitet gyöngíteni akarja a sátán. Tehát itt nem arról van szó, mert a károli fordításban szerepel egy ilyen kifejezés, hogy ki ne essetek, tehát itt nem a kegyelemről való kiesésről van szó, mert az nem lehet, ilyen nincsen. Tehát tudjuk, hogy a kegyelmet nem lehet elveszíteni. Ha egyszer valaki átadta Istennek az életét, ha megtalálta az Úr Jézust, az nem veszíti el a kegyelmet. Hanem ez egy másik olyan veszély, amiről itt beszél Péter, hogy a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha az embernek van egy biztos meggyőződése, én emlékszem máig egy zongora hangolóra, aki járt hozzánk régebben, és ő határozottan mondta, hogy hát olyan, hogy biztos meggyőződés, olyan nincs. Hát az nem lehet. Pedig egy főiskolai tanár volt, de hát olyan, hogy abszolút igazság, olyan nincs. Tehát az nem lehet, az képtelenség. Na most nyilván a gondolkodás, vagy az embereknek a gondolkodása, a világi gondolkodás, az azzal igyekszik a biztos igazságba, Jézus igazságába vetett hitet meggyengíteni, hogy megkérdőjelezi azt, hogy létezik-e olyan, hogy abszolút igazság. És abban a pillanatban, amikor az embernek a meggyőződése egy picit meggyöngül, akkor utána az ember már elkezd gondolkodni, és a végén aztán eljut a kétségbeesése, hogy biztos, hogy igaz a hitem? Biztos, hogy igaz az, amiről olvasok az igébe? És ahogy szokták mondani azok az emberek, akik nem veszik komolyan az Úr Jézusnak a feltámadását, valóságát, hogy ó, hát onnan még nem jött vissza senki. Mondják azt, mint egy megfelelezhetetlen igazságot, pedig nem így van. Mert tudjuk, hogy Jézus halála előtt is feltámadtak, volt, aki elragadtatott, nem is látott halált, igaz Illés meg Énok. Aztán Jézus halálakor is feltámadtak többen, az Úr Jézus is feltámadt, sőt, olvasunk az Új Szövetségben olyanokról, akik feltámadtak. Tehát ez sem igaz, ha a Bibliát az ember komolyan veszi, meg olvassa, hogy nem jött vissza senki. Mert hát Lázár 4 napos halott volt, amikor feltámadt. Hát dehogy nem jött vissza. És Jézus vissza sem ment a halálba. Tehát nem igazak ezek az általános, úgymond emberi vélekedések, hanem mindezek arra irányulnak, hogy az embernek a biztos meggyőződését az Úr Jézus Krisztus igazságába, eljövetelébe, valóságába meggyöngítsék az emberbe. És ez lehet vallásos irányulású, lehet, hogy csak az egyház az, ahol üdvösséget lehet kapni az embernek, de lehet világ is olyan vonatkozásban, hogy a világ pedig az igazságokat abszolutizálni igyekszik, mondván azt, hogy nincs abszolút igazság. És abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy egy hegyre föl lehet menni sokféleképpen, vagy nincs abszolút igazság, akkor Istent kérdőjelezzük meg, mert ő maga az igazság. Ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak én általam. És hát nyilván ugyanígy az ördög is ugyanezt igyekszik, csak másféle oldalról. A sátán tudja, hogy létezik az igazság. És azért beszél a Biblia úgy róla, mint ordító oroszlánról, mert ő a szellemvilágnak a történéseivel tisztában van. És ezért mondja az ige, hogy kevés ideje van, és igyekszik tönkretenni azt a fajta biztos meggyőződést, hitet, ami az embernek az Úr Jézusba vetett hite, mert nyilván ő tudja, hogy mi lesz ennek a következménye, és igyekszik az embert a maga oldalára állítani. Tehát ez nekem nagyon fontos volt újra ez az igevers, hogy nem csak arra vigyázni, hogy el ne sodortassunk, hanem hogy a saját biztos meggyőződésünket, ha van ilyen biztos meggyőződésünk. Tehát nyilván ez kérdés. Ha meg nincs, akkor az embernek arra kell törekedni, hogy legyen. Tehát, hogy biztos legyen a meggyőződésem. Igaz, ha valakinek van valamilyen meggyőződése valamiről, ha valamilyen véleményt formált vagy kialakított magában, azt annak az igazság tartalmáról meggyőzni nagyon nehéz, sőt csak úgy lehet, ha igazából valóságot állítunk. Na most a valóság, az pedig a Biblia nagyon pontosan mondja, hogy az Isten a valóság, az Úr Jézus a valóság. Tehát ennél többet, vagy ennél nagyobbat nem lehet ilyen értelembe állítani. Mert Istennek az igazsága, vagy Istennek a kijelentése, az mindvégig megáll. És azért fontos az, hogy a szívünk teljes mértékben legyen meggyőződve a Szentírásnak a valóságáról, a hitelességéről, amiről itt Péter beszél. És hát ezzel kapcsolatban talán én ehhez kapcsoltam, hogy ha el ne veszítsétek a meggyőződéseteket, sőt, vagy inkább növekedjetek a kegyelembe a mi Urunk Jézus Krisztus a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Tehát nyilván ezt azért mondja az ige, ismerjük azt, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát ez juttatta eszembe, hogy nem gyengíteni kell a hitünket, hanem inkább hitben erősödnünk kell. Na most maga a hitben való erősödés, vagy a kegyelembe való erősödés is kegyelem. Tehát nyilván ez nem úgy van, hogy Istennek a kegyelméből én akarom, és az akaratom erejével egyre többet és többet megszerzek. Tehát ez Istennek a kegyelme, hogyha meg tudunk erősödni a kegyelembe. De nyilvánvalóan ebben felelősségünk van. Az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint az immunrendszer. Igaz, hogy az immunrendszert is lehet erősíteni. Akkor, amikor már gyógyszerre, vagy másra van szükség, vagy infúzióra, akkor az már egy olyan beavatkozás, amikor maga a szervezet nem volt képes valami ellen fellépni. De ha az immunrendszerünk erős, akkor kevésbé támadnak meg bennünket a különböző bacillusok, meg mindenféle dolgok. Ezért meg kell előzni. És azt hiszem, hogy ez szellemi értelemben is így van, hogy ha a hitünk erős, ha jó a tápanyag, ha jó a táplálék, akkor kevésbé ér bennünket az a fajta veszedelem, hogy meggyöngítik a hitünket. És azért szükséges ez, hogy növekedjünk az Úr Jézus Krisztusnak, azt mondja itt az ige, az ismeretében. És ez a növekedés, ez pedig azzal van, hogy az ember imádkozik, igét olvas, gyülekezetbe jár. Igaz, ezek a, olyan, mint a táplálkozás, amivel táplálkozunk, mit eszem, amivé eszel, azzá leszel, szokták mondani. Igaz, hogyha azt a fajta tiszta szellemi táplálékot fogadom be, vagy az igének a valóságát, akkor az fog engem építeni. Az fogja megerősíteni a szívemet az igazságba. Nem véletlenül mondja az ige, hogy jó az, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Istennek a kegyelmével, Istennek az erejével. És ez nagyon lényeges dolog, én azt hiszem, hogy az ebben való növekedés az egyben egy védelmet jelent az ember számára. Nyilván ezt látja az ember most a természetbe, mi próbáljuk pótolni az esőt, de hát igazából az esőt nem lehet pótolni. Nemrég mondta valaki, ahol tudom én hektáronként 70-80 mázsa kukoricát várnak, most azt mondják, jó, ha lesz 10-15, mert nincs eső. És akkor hiába mondja a szomszédom, hogy ezek az osztrákok okosabbak, mert ők locsolnak, hát persze van rá pénzük. Mert nem úgy van ám az, hogy fogja az egyszerű gazda, igaz, Filip, hogy kiviszi az öntöző rendszert, és akkor sok ezer forintért, vagy euróért öntözi azt a területet. Hát azt ki kell építeni. Nem lehet egyik pillanatról a másikra. Még egy kis kertbe is, ahhoz rendszer kell. És nyilvánvaló, hogy éppen ezért a növekedés, az nem egyik pillanatról másik pillanatra, és nem az ember ereje által következik be, hanem amit Isten ad, azáltal erősödhet meg a szívem, mégpedig úgy, hogy a Jézust jobban megismerjük, valóságosan ismerjük. És ha nincs vele kapcsolatban ismeretem, az megkaphatja most is az ember. Ahhoz egy nagyon egyszerű dolog kell, igaz, mindannyian tudjuk, hogy az ember kinyitja a szívét és befogadja a szívébe az Úr Jézust. Hogy én egy bűnös ember vagyok, tudom, hogy elvesztem, és Isten beköltözik az embernek a szívébe. És ha beköltözik ott, akkor meg akar erősödni. És a megerősödés, az pedig a vele való állandó kapcsolatot jelenti, hogy ha víz, akkor ebben az értelemben, hogy mindig kap a növény utánpótlást, és ez az utánpótlás, ez pedig az igének az olvasását jelenti, vagy Isten szavának a megértését, az ezzel való foglalkozást. Két igét szeretnék még olvasni. Az egyik a János evangéliumából, amit vettünk, azt mondja az Úr Jézus, Jézusnak a főpap imájából, János 17.3-at azt olvassuk itt. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ez az ismeret, igaz, ez azt jelenti, nem elméleti ismeretet jelent, hanem egy személyes ismeretet jelent. Tehát azt jelenti az örök élet, hogy az egyedül igaz Istent, az Úr Jézus Krisztust én ismerem, megismerem, befogadtam a szívembe. Ott él, és neki engedelmeskedem. Azt teszem, ami az ő szerinte való, ami az ő akarata, azt keresem. És egy másik igét a János leveléből, az 1 János 5-ből, a végéről, 1 János 5.20-at szeretném elolvasni. 1 János 5.20. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat. És azért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Tehát itt ugyanezt a gondolatot hangsúlyozza, hogy a képességet Istennek a megismerésére is az Úr Jézus adja igazából. Tehát nem a magunk képessége, a magunk ereje, hanem az ő kegyelme az, ami ad nekünk lehetőséget arra, hogy felismerjük Jézusban Istennek a valóságát. Az, hogy ő az örök élet, és a Jézus Krisztusban van a lelkünknek a megváltása, vagy az életünknek a megmentése. És hát olyan jó lenne, hogyha tudnánk növekedni ebben a kegyelembe. A kegyelembe való növekedés az nagyon sokszor azzal jár együtt, hogy az ember az alázatban növekszik. Tehát az alázatban, vagyis az önmaga megalázásában. Az önmaga megalázásában, mint akik tudjuk, hogy semmi nem lenne magunktól, csak Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk, és az ebben való növekedés, igaz, az megint csak a Úr Jézusnak a Úr Jézushoz való helyes viszonyunkat jelenti. Nem véletlenül mondja a Filippi levél, hogy az Úr Jézus engedelmes volt egészen a keresztfának a haláláig. Tehát ez a fajta alázatban való növekedés, vagy az igének való engedelmesség, az a kegyelemnek való, a kegyelemnek a megerősödését is jelentheti az életünkbe, hogy azt keresem, hogy mi az ő akarata. És hát nyilván az emberben mindig benne van, vagy bennem nagyon sokszor benne van, hogy nem mi akarjuk megmondani a másik embernek, hogy mi a másik ember életében Istennek az akarata, hanem ezt mindenkinek magának kell látnia, magának kell megkeresnie, és magának kell meggyőződnie abba, hogy Isten mit akar az én életemmel. És abban viszont meg kell erősödni, hogy azt, amit meglátok, vagy meglátunk az igéből, abban tudjunk Istennek hálát adni ezért, és Istennek a kegyelme akkor megnyugszik rajtunk. Ez olyan érdekes, amikor az ember igeszerűen él és cselekszik, akkor a békesség a szívben mindig megerősödik. Hogyha nem, akkor a békétlenség erősödik, meg onnan tudjuk, hogy jó úton vagyunk-e. Hogyha Istennek a békessége a szívünket megerősíti a tetteinkbe, a cselekedeteinkbe, amit ő szerinte végeztünk, akkor azért mindig hálát tudunk adni. És hát nyilván nem véletlen, hogy így fejezi be Péter apostol se a levelét, hogy övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ez jó, hogyha ott van mindig az életünkben, hogy minden elvégzett munkáért, vagy mindenért Istennek tudjuk adni a dicsőséget. Nem magunknak, hanem övé legyen a dicsőség. Az örökké valóságban is dicsőíteni fogjuk őt, de a jelen való életben is ott kell, hogy legyen az embernek az életében az igazi megtérés, vagy az igazi átadott élet, amikor az ember örömmel dicsőíti az Istent, örömmel ad hálát, és az megtért élet, a bővölködő élet az azt jelenti, hogy hálaadó életet tudok élni a nehézségek, bajok, problémák ellenére. Azért, mert Isten nyilván a nehézséget, vagy a szenvedést, vagy a feladatokat, azokat sokszor nem azért nehezíti, hogy ezzel nekünk nagyobb kellemetlenséget okozzon, hanem a válunkat akarja megerősíteni, a szellemi életünket akarja előrevinni, és hát azt akarja, hogy mások is megismerjék őt. Tehát én azt gondolom, hogy a Péter levele, mind a két Péter levél, az nagyon gazdag olyan vonatkozásban, hogy sok bátorítást, megerősítést tartalmaz, mint itt ennek az igének a befejezése. Igaz, a múlt alkalommal itt arról volt szó, hogy a Jézusnak a hosszú tűrését vegyük példaként, hogy az legyen előttünk példa, hogy vajon ott van-e a mi életünkben az a fajta hosszan tűrés, ahogyan ő hosszan tűrt életünk, hogy benne van-e a életünkben vagy az életünkben, mert ő meg szeretne bennünket erősíteni az ő abban a munkában, amire elhívott bennünket, legyen bennünk az a fajta készség és az a fajta hála, ami benne volt Péter apostolba, és hát valójában belülről, szívből tudjunk hálát adni mindazért, amit Isten elvégzett már eddig az életünkbe, és amit el akar még végezni. Igaz, szokták mondani, hogy Isten mindig többet akar adni nekünk, csak hogyha összeszorítom a kezemet, igaz, egy kisgyereknek, hogyha adni akarsz valamit, és ott van a kezébe egy kavics, és oda akarsz neki adni valamit, ahhoz ki kell, hogy nyissa a kezét. És Isten is így van velünk, hogyha a magunk gondolatához, akaratához ragaszkodunk, és nem pedig ő iránta vagyunk nyitottak és elfogadóak, akkor nem tud nekünk adni többet, mert akkor az lesz, amit mi szeretnénk, és nem pedig az, amit ő akar. Szeretném.